Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 62. Zsoltár első versét énekeljük. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Helyünket elfoglalva imádkozzunk tovább a megkezdett Zsoltár verseivel, a hátralevő 4 versét énekeljük. Azért szívem reménységet csak az Úr Istenben vessel. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. részének 23. verséből, a 15. rész első 6 verséből és a 22. 29. verséből. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Némelyek, akik Judeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Föníciában és Samárián, elbeszélték a fogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Előálltak azonban néhányak, akik a farizeusok pártjából lettek hívők, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába, mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívnak, és Szilászt, akit vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiochiai, szíriai és cilíciai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők tudtotokra adják ugyanaz élőszóval, mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges, hogy tartózkodjatok a bálványaltozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, nélküled is szép ez a templom. Nélküled is szép ruhákban vagyunk, legtöbben finom reggeli után. Nélküled is ugyanúgy szól az orgona, zeng az ének, és beszél az ember. De mi veled, veled szeretnénk beszélni, tőled szót hallani, mert csak így van értelme a szép templomnak, szép ruhának, finom reggelinek, orgonaszónak, éneknek és az emberi beszédnek. Küldd el szent lelkedet, hogy mindezek téged szolgáljanak, és hogy mindezek lelkünk épülésére legyenek. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 155. dicséretünket. Isten igéjét Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből olvasom, a 4. részből, a 12-től a 16. versig terjedő szakaszból. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Kedves testvérek és kedves presbiterek, igen, ma hadd legyenek megszólítva külön a presbiterek is a gyülekezetben, hiszen jó néhány éve, hogy egyházunkban presbiterek vasárnapját tartunk, és ez ebben az évben éppen a mai vasárnap. Ezért is jöttünk be, akik itt voltak presbiterek, van, akinek vissza kellett menni szolgálati helyére, így testületileg együtt, hogy azt a hála Istennek nálunk meglévő lelki egységet demonstráljuk és megmutassuk a gyülekezetnek, amely a presbitériumot összefűzi. Mindnyájan tudjuk, hogy a református gyülekezetekben a gyülekezet ügyeit egy testület viszi, a presbiterek közössége, a presbitérium. Sokszor tényleg viszik az ügyeket, ha például a foglalkozásuk olyan, hogy segíthetik a gyülekezeti közösséget, akár kétkezi munkával, akár szakmai tudásukkal, legyen az műszaki, jogi vagy más szellemi terület. De viszik úgy is a gyülekezet ügyeit a presbiterek, hogy a foglalkozásuktól, a képzettségüktől függetlenül vállalnak szolgálatot. Például az előtéri fogadószolgálatot, az a két általában férfi, aki a bejáratnál áll, mikor a testvérek érkeznek, ők biztosan presbiterek, vagy az istentisztelet előtt és után a pénztári szolgálatot, vagy pedig például gyülekezeti programok szervezését. Persze mindezek tulajdonképpen olyan szolgálatok, olyan tennivalók, amiket bárki más gyülekezeti tag is felajánlhat és végezhet, és hála Istennek itt nálunk a gyülekezetben szép számmal végeznek is. Mi hát akkor az, ami a mai gyakorlatban speciálisan a presbiterek feladata és lehetősége, amire külön még meg is választjuk őket? A döntés. A döntés. A gyülekezet lelki és anyagi ügyeiben való döntés. Az erre való lelki és persze jogi felhatalmazás. Olyanokat kell választanunk, akiket erre alkalmasnak látunk. Valamikor egyébként azt is egy presbiteri gyűlésen határozták meg, hogy a keresztelés milyen keretben történjen itt a gyülekezetünkben. És ez éppen egy olyan jellegű döntés volt, mint amiről az apostolok cselekedetesült bibliai rész is szól. Persze mi nem hallottunk a felolvasásban, nem hallottuk ezt a szót, hogy presbiter, hanem azt hallottuk, hogy vének, sokszor egymás után, az apostolok és a vének. Talán felfigyeltek rá a testvérek, meg azt hallottuk, hogy elöljáró. Gyülekezetenként elöljárókat választott Pál és Barnabás, akik aztán vezették a közösséget és tanították is őket Jézus Krisztus útjára. De az eredeti szövegben, az eredeti görög bibliai szövegben itt ezen a helyen a presbiter szó áll. Mégis jól fordították a biblia fordítók, mert valóban arról van szó, hogy teljes felelősséget viseltek a gyülekezet hitbeli életé és a szeretet szolgálatára nézve. A többi hallott részben pedig ugye azt a megnevezést, fordítást hallottuk, fordítását a presbiter szónak, hogy vén. És ugye, hogy legtöbbször apostolok és vének, és ez mutatja is ez a szókapcsolat, hogy milyen jelentősége volt a kereszténység kezdeteinél a presbitereknek. Tehát látható, hogy a presbiteri tisztség igen régi, és a Szentírásban gyökerezik. És valójában nem is az új szövetségben, az ős keresztény gyülekezetben, hanem ők is természetszerűleg a korukban meglévő, még meglévő ősi eredetű gyakorlatot vitték tovább, azt, amit mi úgy nevezünk, hogy ószövetségi, a Krisztus Jézus előtti gyakorlatot, amikor maguk közül véneket választottak. A vén azonban ma egy igen udvariatlan szó. Ha nem fordítjuk le ezt, hogy presbiter, úgy magunkban sem fordítjuk le, akkor a presbiter az csak egy olyan vallásos szó, és tudjuk, hogy valami gyülekezeti tisztséget jelent, de ha a jelentését is figyelembe vesszük, akkor azt kell mondanunk, hogy elég nagy kihívást jelent ma ez a szó. Presbiter. Vén. És a mai istentiszteleten tulajdonképpen erről a kihívásról, ennek egy-két aspektusáról szeretnék beszélni, lehetőleg minél gyakorlatiasabban. Lehet, hogy a ma óvodás, kisiskolás korosztály, akiknek nem meséltek, vagy maguk nem olvasnak népmeséket, nem is ismeri ezt a szót, hogy vén, annyira illetlen használni, vagy legfeljebb szidalom szóként hallják, talán. A Szentírásban viszont nagyon is szilárd pozíciója van, szinte a kezdetektől, Mózestől ott van, végig, a jelenések könyvéig, az Isten trónja körül álló 24 vénig, akik ugye mennyei lények. Miről van szó ebben az ellentétben, hogy kikopott vagy sértő ez a kifejezés? A Bibliában pedig mondhatjuk, hogy kulcsfontosságú. Vajon arról van ez szó, hogy már megint van valami, amiről kiderül, hogy a Biblia a maradi nézeteket, kifejezéseket tartalmaz, és idejét múlt dolgokat erőltet rá a modern emberre, a modern hívőkre. Egyáltalán nem erről van szó. Hanem először is arról, hogy a Biblia még végig teljes magától értetődéssel néven nevezi a dolgokat. Akkor is néven nevezi, ha ez logikus és nem ütközik a korával, de akkor is néven nevezi, amikor ütközik a korával, amikor ennek tétje van. A vén csak másodszorban jelentett életkor meghatározást, elsősorban kezdettől fogva tisztséget, feladatot jelölt. A vénnek voltak ugyanis az első bírói testületek. Az igazságszolgáltatásban volt feladatuk. És bíráskodni családi, vagyoni és közügyekben ez bizony nagy megbesültséget jelentett. Az elsődleges jelentése tehát a vén presbiter szónak tisztséget, sőt tisztességet jelent. Azonban, hogy ezt kellő tapasztalattal, tudással, bölcsességgel és ezekből fakadó tekintéllyel végezhessék, le kellett élniük az embereknek néhány évtizedet, tehát nem voltak fiatalok. Ezért a megnevezésük kifejezte egyben az életkorukat is. Mivel azonban az életkor megjelölése az esetükben ilyen pozitív fogalmakhoz kapcsolódott, amit hallottunk, hogy tapasztalat, tudás, bölcsesség, tekintély, ezért mint életkor megjelölés sem volt sértő, vagy udvariatlan, vagy illetlen, hanem tiszteletet keltő. És felvetődik a kérdés, hogy mi az oka vajon, hogy ma a vén kifejezés sértő, sőt, szitokszó. Csak arról van szó, hogy az úgynevezett világ elromlott, a fiatalok neveletlenek, vagy rosszul öregszünk, rosszul vénülünk, hogy csak a korunk lesz egyre magasabb, és az egyre magasabb lesz, de a tapasztalat, a bölcsesség és az ebből fakadó tekintély valahogy elvész útközben, elfogy, eltűnik. Mert az életkor egészen biztosan, automatikusan halad előre. De ezek a dolgok, ezek nem járnak automatikusan az élet haladásával együtt. Ebbe bizony, hogy jól idősödjünk, jól vénüljünk, erőt kell fektetni. Tudatosan sokat kell magunkon dolgozni. Persze ez csak az egyik oldal, mert abban, hogy a vén szó kikopik, mint illetlen kifejezés, nagy része van a fittség kultusznak is, annak a trendi szemléletnek, hogy az a jó fej, aki 20-30 évet letagadhat. Senki nem akar vénnek látszani. De azért, hogy ez mennyire fonák a valóban fiatalok, a valóban életkoruk szerint fiatalok szemében, azt a hátul baba, elől banya és hasonló szólások mutatják. A Szentírás teljes magától értetődéssel néven nevezi a dolgokat, és attól biztosan senki nem lesz fiatalabb, ha a korát új és új kifejezésekkel jelölik. De hogy a Biblia mennyire elfogulatlanul beszél és gondolkodik, egy nyomatékosabb tény is szemlélteti, ugyanis nem zavartatja magát, az új szövetségi szöveg sem hallottuk, ennek a megjelölésnek az akkori pejoratív és lejáratott tartalmától sem, mert akkor is volt ilyen. Eltekintve attól, hogy az Ószövetségben is, mint az emberi történelemben mindenütt, bizony voltak igazságtalan, részrehajló és a hatalmasokat elvtelenül kiszolgáló bírók, vének, különösen is Jézus történetében, aki a keresztények hitének a középpontjában áll, és főként a perében, milyen szerepet is játszottak a vének. Mindenütt egymás után meg vannak említve. Már Jézus is a szenvedését előre bejelentő szavaiban így beszél, ettől fogva kezdte arra tanítani a tanítványait, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik. És a főpapok és a vének beszélték rá a népet arra is például, hogy Barnabásnak, a rablógyilkosnak szavazzanak szabadságot, Jézus pedig feszítsék keresztre, és még sok ilyen helyet idézhetnénk. A vén szó tehát éppen a fontosabb jelentésében, mint tisztség, erkölcsileg is, de hitbelileg is és érzelmileg is terhelt kifejezés volt, amit mai ésszel jobb lett volna elkerülniük az újszövetségi gyülekezeteknek és a bibliai íróknak. De érdekes módon senkinek sem jutott eszébe, hogy emiatt azt a tisztséget, amit a presbiterek, a vének töltöttek be a gyülekezetekben, valami más szóval jelöljék. Ennek a megbízatásnak az eredeti tiszta és helyes tartalmára figyeltek, nem pedig a tehertételére. És ezért az újszövetségi gyülekezetekben a véneknek így arra nyílt lehetőségük, hogy visszaadják, visszaszerezzék valaminek az elveszett, kompromitálódott, de eredetileg értékes tartalmát. És ma, amikor valóságos nyelvi háború zajlik, hogy mit szabad kimondani és mit nem, milyen szavakat szabad használni és milyeneket nem, a Szentírás a presbiter, vén megnevezéssel is, sok más dologgal is, de ezzel is attól a modern szómágiától szabadít meg minket, hogyha egy-egy szót betiltunk, nem használunk, tabuvá, érinthetetlenné nyilvánítjuk, vagy másikkal helyettesítünk, akkor megváltoznak a tények, megváltozik a valóság. Ehelyett a Szentírás egy olyan érlelődésre, érettségre nyit lehetőséget és mutat példát, legyen szó életkorról, tisztségekről, történelmi tehertételről, vagy bármiféle identitásról, amire nekünk magunknak is személyesen, a környezetünknek is, és a jó ügyeknek is szükségük van. Hogy tudnélik, szerezzük vissza a dolgok eredeti értékét. Ahogy hallottuk, amikor mi a presbitérium megjelölést használjuk, akkor nem fordítjuk le magunkban sem, hogy ez vént, vagy használjunk egy szinonímát, idősebb embert jelent. Egyébként az eredeti görög bibliai fogalom nyelvtanilag pontosan ez a középfokú forma, az idősebb. Azt jelenti szó szerint, hogy aki előbb lép be, akit előre engedünk udvariasságból, a kora miatt, tehát aki idősebb. De hát így se fordítjuk le azt a szót, hogy presbiter. Sőt, annyira háttérbe szorult mára a szó korosztályi jelentése, hogy az számít jó és eleven gyülekezetnek, ahol fiatal, dinamikus presbitérium van. Fiatal vének. Jól hangzik, és jól kifejezi az ellentétet, a dilemmát, a kérdést, azt az izgalmas kérdést, amit az igehirdetés második felében egy kicsit körüljárunk. De hát mégis egész ekvés van arra a gyülekezetekben, hogy minél fiatalabb presbitereket válasszanak maguknak, maguk közül, és nálunk is vannak jó néhányan. Mennyire biblikus ez a gyakorlat? Szabad-e eltérni a bibliai normától, mintától? Mondhatjuk-e azt, hogy haladni kell a korral, és hogy ebben, ez is olyan dolog, amiben a Szentírás nem mértékadó? Hallottuk azt is, hogy a szó jelentése elsősorban a tisztség, és nem az életkor. Az életkor úgy jön szóba, hogy a telő évek több tapasztalatot, jó esetben több és nagyobb bölcsesség esélyét hozzák. És ha Isten népéről van szó, akkor ezek elsősorban a hit tapasztalatokat jelentik, a Szentírás mélyebb megértését, nem csupán ismeretét, megértését, az Istentől vezetett gondolkodásmódot, általa munkált bölcsességet. Ez olyan fajta tudás, ami az egész embert, az egész személyiséget átjárja, az értelmet, a szívet, az akaratot, sőt a testet is. Hadd használjuk erre a tudásra azt a manapság divatos, és ezért kicsit le is járatott, de itt mégis helyén levő megjelölést, hogy ez egyfajta spirituális tudást jelent. Ma azonban egészen mást értenek tudás alatt. Ismeretek összességét. Minél többet tudni, azt jelenti, hogy minél többféle képzettségre szert tenni, minél nagyobb mennyiségű, lehetőleg a gyakorlatban hasznosítható információt birtokolni. Ez a fajta tudás elsősorban az agyban lakik. És talán nevezhetjük összefoglalóan technikai vagy alkalmazott tudásnak. És a fiatalok inkább ennek vannak birtokában. A presbitériumon belül, a mi presbitériumunkon belül is egyszer például egy egészen lenyűgöző lehetőségeit láthattuk az egyik fiatal presbitertől a közösség szervezés technikáinak. Méghozzá az informatikai alapú, az internetes közösségi oldalak szervezésében alkalmazott tudás és megszerzett tapasztalatok alapján. Ha valaki ezt a hosszú utóbbi mondatot nem érti, annak bevallom, hogy én sem tudnám, mit jelent ez konkrétan, csak azért tudom, mert ott voltam. Számomra egy idegen, de nagyon fontos, okos szaktudás volt. De máshol a logisztikával, a szervezéssel kapcsolatos kiváló példákat láttam. A kérdésünk tehát az, hogy csak a kornak, a korszellemnek engedünk-e, amikor a megjelöléssel, az elnevezéssel, a tisztség elnevezésével ellentétben fiatal presbitereket is megválasztunk a gyülekezet kormányzó testületébe, vagy van valamilyen bibliai alapja ennek. Mert ha csak modernségre törekszünk, akkor lehet, hogy az általában tetszik úgymond a világnak, az embereknek, de biztosan hosszú távon önfeladás és veszteség lenne. És a református egyház különösen is azt vallja, hogy az egyház szervezetnek, a gyülekezet felépítésének bibliai alapja kell legyen. Ám ez a kérdés legalább 2000 éves. Legkésőbb Pál apostol idejében felmerült, hogy csak a keresztény gyülekezetek létrejötténél maradjunk. És Pál igen egyszerű, világos és logikus választ, útmutatást adott erre a kérdésre, nem olyan bonyolultul magyarázta körbe, ahogy most én tettem. Ott van fiatal munkatársa Timóteus, akit Isten elhívott a szolgálatra. Nem éppen a presbiteri szolgálatra, de itt most az a fontos, hogy fiatal volt, és ez némelyekben egy időseket kiemelő és tisztelő, kifejezetten az időseket kiemelő kultúrában problémát okozott, nagyobb problémát, mint nekünk ma. És Pál azt írja, senki megnevessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet a vének kézrátételével kaptál. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Pál szerint, azaz Isten kijelentése szerint az a szempont a fő, De az fő szempont, hogy törekedjenek a fiatal szolgálattevők, a fiatal vének, fiatal presbiterek a teljes érettségre. A feladatukból adódóan, mint egy életkorukat megelőzve. Példái legyenek akár az idősebb gyülekezeti testvéreknek is. Beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Hát, ha ezt így átgondolom, nem irigylem a fiatal presbitereinket, és talán azt is kérdezem, hogy ki vállalja ezt még közülük ezek után. De Pál apostol még valamiről beszél, kegyelmi ajándékról. Azoknak a képességeknek a gondozásáról ne hanyagold el, amit Timóteus Istentől kapott. És Timóteusról nincs feljegyezve, hogy valami csodát tett volna, ahogy Pál, vagy pláne maga Jézus, vagy valami rendkívüli képességekkel rendelkezett volna. Itt is arról olvasunk, hogy az a dolga, hogy önmagára legyen tanításra, és hogy legyen gondja az írás felolvasására. Ezek, hogy úgy mondjam, egészen emberi léptékek. Ezért lehet nekünk bátran most őrá tekinteni, ha választ keresünk. És arról is olvasunk, hogy a vének kézrátételével kapta ezeket az ajándékokat. Azaz a fiatal szolgálattevő és az életkorú szolgálattevők szövetsége van előttünk az ígében. Ennek a szövetségnek a célja pedig gondozni a Krisztus testét, a gyülekezetet. És azt kívánjuk, hogy ebben áldja meg köztünk is Isten a fiatalokat, az időseket, a presbitereket, és hadd tegyem hozzá mindenkit, aki kész a szolgálatra. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, és énekeljük a 194. dicséretünket.
Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, hogy kiválasztottál bennünket, hogy megszólítottál és elhívtál minket a veled való közösségre. Köszönjük neked, hogy hétről hétre alkalmat szerzel, amikor hozzád jöhetünk, tőled és rólad tanulhatunk, és egymással testvéri közösségben lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a gyülekezetet, a sok testvéri élményt, az egymással való közösséget, amit adtál nekünk. Köszönjük ennek a gyülekezetnek az elhívott, elhivatott szolgálóit. Köszönjük a presbitereket és az ő munkájukat. Kérünk is, Urunk, hogy te legyél ennek a gyülekezetnek és közösségnek az őrzője és a vezetője. Te add, hogy a presbiterek közössége erősödhessen egymással és te veled. Te taníts bennünket, te formálj mindnyájunkat olyanná, hogy alkalmas eszközeid lehessünk a te üdvözítő tervedben. Kérünk téged minden alkalmatlanságunk, minden gyarlóságunk mellett is, hogy te segíts minket, hogy ne csak itt a gyülekezetben, ne csak vasárnapokon, hanem napról napra életünk minden dolgában bizonyságot tehessünk a te szeretetedről, a te jóságodról és azokról az ajándékokról, amiket tőled kaptunk. Kérünk téged, Urunk, hogy soha ne engedd elfelejteni, hogy mindezért neked legyünk hálások. Eléd hozzuk, Urunk, betegeinket, szenvedő testvéreinket. Te legyél mellettük, te adj nekik gyógyulást, szabadulást, és te segíts bennünket, Urunk, hogy állhassunk ott úgy ezek mellett, a testvéreink mellett, hogy a te szeretetedet adhassuk tovább neki. Kérünk téged, Urunk, ezért az országért, a reményvesztettekért, a kétségbe esettekért, azokért, akik teljes kilátástalanságot látnak maguk körül, te világosítsd meg előttük az utat, amit nekik szántál, üdvözítő tervedet. Kérünk téged, Urunk, a gyászolókért, adj nekik vigasztalást a te közösségeddel és a feltámadás reménységével. Kérünk, Urunk, a világ keresztényeiért és mindazokért, akik üldöztetést szenvednek. Kérünk azokért, akik háborútól szenvednek, akiket elüldöztek otthonaikból, és más tájakon kell, hogy boldogulást keressenek. Adj nekik olyan testvéreket, akik befogadják és támogatják őket. Kérünk téged, Urunk, ezért az egész teremtett világért. Szentelj meg bennünket, Istenünk, a te ígéddel, a te tanításoddal. Légy velünk minden nap, biztos minket és segíts, hogy a te jóságodat vihessük el embertársainknak. Áldj meg bennünket a te szent lelked jelenlétével. Annak az Úr Jézus Krisztusnak a nevében kérünk téged, aki eljött közénk, emberi testet vett föl, hogy hírt adjon a te jóságodról, aki meghalt a kereszten a bűneinkért és feltámadt az örök élet bizonyságára, és aki így tanított imádkozni bennünket, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Hirdetjük az adakozást, mint Isten tiszteletünk szent és hálaáldozati részét. Már többször is hirdettük, amint látjuk, gyülekezeti termünk, templomunk kezd megújulni, szépülni, ezt mutatják a szőnyegek és terítők a gyülekezeti teremben. Ezt szeretnénk folytatni a párnákkal is, áthúzni, megjavítani régi párnáinkat, és akik tudnak, szívesen adakoznak, előre is köszönjük adományaikat erre a célra. Hirdetjük, hogy a Názáret hittanterembe szívesen fogadunk adományként egy 80-100 cm széles és 40-50 cm mély ládát, aki ilyennel tudja segíteni a hitoktatásunkat. Köszönjük. Illetve új munkatársak jelentkezését is várjuk a hittoktatásba, akik szeretnének bekapcsolódni. Ma kereszteltük Szabó Héjas Márkot, Szabó Ákos és Héjas Krisztina második gyermekét, Rózsa Andrást és Jankát, Rózsa László és Bárdos Ivetta két gyermekét, valamint Turza Karinát, Turza Sándor és Imre Viktória első gyermekét. Isten áldja meg a gyermekeket és családjukat, és kérem, hogy a gyülekezetet is, hogy hordozzuk imáinkba a családok megkeresztelt gyermekeit és a családokat is. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy elhunyt Szőke Imréné, Kocsis Anna, 93 esztendős korában, illettel betelve. Temetése június 14-én kedden 13 óra 45-kor lesz a Farkasréti temetőbe. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra. Most nyári táborainkat, programjainkat hirdetem. Az elsővel kezdeném a évi szokásos, most már úgy tudom, hogy 11. éve megtartott gyülekezeti hétvégénket, amelyet most már 10 esztendeje Tahiban tartunk. Örömmel látom a jelentkezési éveken, hogy egyre többen jelentkeznek, de mindenkit szeretnék bátorítani arra, hogy egyrészt jelentkezzen még, illetve akik már megtették a jelentkezésüket, erősítsék meg jelentkezési szándékukat. Ezt megtehetik az istentisztelet után az ügyeletes presbiter testvérnél is, valamennyi részét befizetve annak, amit részt vesznek. Ezzel is tudják a szervezők munkáját segíteni, hogy tudjuk, hogy kik azok, akik ténylegesen elhatározták magukat, hogy eljönnek. Egy nagyon szép kalandra hívunk egyébként mindenkit, mert mint látják a programot kitéve a gyülekezeti előtérbe, ezt kérdem is, hogy olvassák el figyelmesen, és úgy tegyék meg a jelentkezésüket. A tevé csoport a Balatont fogja kerékpárral megkerülni július 17 és 21 között, a gyermekekkel pedig a felvidéki alistálon július 25-e és 29-e között lesz a tábor. Ezekre is kérjük, hogy véglegesítsék a jelentkezéseket. És kérem, hogy minden nyári alkalmunkat imáiba hordozza a gyülekezet. És az ott levők is természetesen a gyülekezet nagy családját hordozzák, akik nem tudnak elmenni valamilyen oknál fogva, ezeken nem tudnak részt venni. Hirdetem végül, hogy hónap második vasárnapja lévén az Isten tiszteletet követően a szokásos módon szeretett vendégségre is invitálunk mindenkit, és marasztaljuk is a testvéreket. Egy kis sütemény és teja mellett, aki tud, bátorítjuk, hogy maradjon itt beszélgetni. És köszönjük azoknak, akik segítették az előkészítés munkáját. Az Isten áldja meg a gyülekezetet.
Áldás és a himnusz előtt záró énekünk a 395. dicséret első és második verse. Végül, testvéreim, éljetek békességben, akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!